Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Mert hogy ki kell csekkolnotok, ugye?
Igen, igen, jó reggelt. Ma még nem beszéltem, úgyhogy ez lehet, hogy hallatszik a hangomon is.
Előtte így tudod, ilyeneket kell csinálni.
Igen, az első kritika, amit kaptunk, vagy legalábbis az első adás megjelenése után szerintem a legfontosabb kritika az volt, hogy nekem a hangom nem elég jó. Uh-huh. De most próbáltam változtatni az audio setupon. Nem tudom neked milyen, hogy hallod.
Nekem jó hangzik, de őszintén szóval nekem belefért az előző is, szóval.
Igen.
Szerintem ez jó lesz, és akkor új USB mikrofon setup?
Berendeltem egyet, egy 2000 koronás demo darabot 1200 koronáért, úgyhogy...
Wow, az nem tudom mennyi valójában rendes pénzben.
Milyen pénzbe számolsz egyébként?
Hongkong dollár.
Az mennyit ér? Hány bitcoint ér egy hongkongi dollár?
Nem tudom, bár jó lenne tudni. De egyébként ez érdekes, ugye én már 11 éve jöttem el Magyarországról,
ja.
És mikor nagyon-nagyon ritkán hallok, meg látok ilyen magyar árakat számomra, tehát nincs összefüggés azokkal az árakkal, meg fizetésekkel, meg egy évvel kapcsolatban, ami 11 éve volt, szóval így teljesen el van attól rugaszkodva, és irreleváns számomra, szóval USD meg HKD, ami így számomra átlátható fizetőeszköz. Minden esetre van mikrofonod, akkor a következő adás előtt ugye ez a beénekelés is meg lesz, hogy a hangod is kész legyen, meg itt szokták mondani jó tanácsnak, hogy például ne így áll teljes kávét előttem, mert az így a hangszálaidat kicsit így ugye lefedi, és ilyen nedves lesz a hangod tőle.
Igen, mert beéneklem magam. Ja, de mennyibe kerül Hongkongba egy ebéd? Tehát, hogy az milyen?
Hát az nagyon, tényleg ilyen, erre azt lehet mondani, hogy egy range, ugye, hogyha mondjuk most például tegnap, ugye, mikor a gyerekek edzéseken vannak szombaton, én azt általában kiszoktam arra használni, hogy ilyen fotósétát tegyek valahol a városba, és akkor utána ilyen kispiszkos helyi étterembe szoktam ebédelni, tipikusan kiélvezve ugye Hongkong minden báját, és ilyen 30x Hongkong dollártól kezdve lehet már nagyon-nagyon finom dolgokat tenni, de én azt mondanám, hogy hát ilyen 60-70 HKD, ami ilyen jó átlag, de aztán ha a családdal ilyen ugye western étterembe megyünk, ami ilyen itt a falunkban van, meg ahol inkább ilyen expat emberek járnak, az ott egy ilyen főétel kezdődik, ilyen 110-120-130 Hongkong dollárnál, plusz mellé az ital, meg mit tudom én. Szóval valahol itt így jár ez. És azt nyilvánvalóan a hallgatók nem tudják, megnézem a 60 HKD-tó.
Én most megnéztem a
2730 HKD-t. Forint.
Aha.
Az olcsó.
Én meg koronára váltottam át, mert én meg abba számolok.
És 8 USD körül van.
Igen, de azok hasonló árak egyébként. De hogy 30 az elég olcsónak tűnik.
Az tényleg hát olyan, hogyha bemegyek, van ilyen, úgy hívják, hogy cooked food market, mondjuk, ahol tényleg a legolcsóbban lehet jó ízű ételt kapni, és ott van ilyen 30x dollár egy ételre. Azt mondom, hogy átlagosan ez a 60, ez ami ilyen vállalható. És ez már jó, mit tudom én, tésztaleves, meg hasonlók jönnek ki belőle, vagy mondjuk rizs, meg valami köri, hús, ilyesmi.
Aha. Itt ahol én élek, ott olyan 90 hongkongi dollár lenne akkor egy ilyen átlag ebéd. Nekem az amit én általában nem költök el, mert én ugye ez az irodás, ez egy mikrózós életformát élem. Van egy ilyen nagyon jó Instagram account, ahol ezt a slow life-ot mutatja be a csávótot, hogy bemegy, leül, előveszi a laptopját, kimegy délbe, megmikrózza a kaját, megeszi, és belül sír.
Én nekem emlékszem, hogy volt neki egy időszakod, amikor nagyon jó ilyen főző hobbid volt, az megmaradt, hogy ilyen kipróbálsz recepteket, és...
Persze, figyelj, hát a gyerekek miatt, a család miatt hétvégén háromszor takarítom el a konyhát. Megcsinálom meg az ételt, úgyhogy folyamatosan, és rájöttem arra, hogy az évek során, rájöttem arra, hogy minden étel valójában baromi egyszerű, minden ételt baromi egyszerű elkészíteni. Ugyanarról szól mindegyik kaja igazából, és nem bonyolult semmi. Úgyhogy vannak mindig ezek az új elképzelések, hogy hogyan lehetne egy még frankóbb receptkönyvet csinálni, tudod, most is egy ilyen TikToker készített egy új websájtot, már elfelejtettem a nevét, de ott is próbálják mindig leegyszerűsíteni a dolgot. Szerintem fölösleges. Így van egy ilyen, ez olyan, mint a bármilyen más skill az életben, vagy idő után hogy összeállnak a dolgok a fejedbe. Szóval csinálom még. Ez a
tök jó.
Lényeg. Az. De magyar forintban már én se számolok. Azt elfelejtettem. Uh-huh. És ilyen nem, tehát nem tudom, hova kötném azokat a számokat érse. Hogy
aha, így van, nincs referencia, mert ugye nem úgy kapjuk a fizetést, nem ott vásárolunk, és
igen.
Ugye a hosszú idő alatt így maga infláció, meg minden miatt el is csúszik ez az egész, úgyhogy számomra úgy értelmezhető, mint mondjuk a Pezó, vagy akármi olyan fizetőeszköz, amivel közöm a fogalmam sincs.
Aha. Fabatka, és ezért vált. Uh-huh. Egyébként Magyarországon szoktál járni? Visszamész magyarba?
Hát nagyon régen voltam, szóval így Covid idők előtt, ugye talán az utolsó
akkor
az...
Akkor volt magyarba?
Igen. Hát ugye a szüleim már nem élnek, tehát ez nincs, hogy akkor a szülőket meglátogatni, és a testvéreimmel, akivel nagyon szoros a kapcsolatunk, ő velük inkább úgy szoktuk megszervezni, hogy inkább ők jönnek, mert az nagyobb kaland mindenkinek. Tehát így például a karácsonyi szünetben a öcsém meg a családja csatlakozott hozzánk Malajziában, és nagyon jó volt. Korábban húgom Japánba jött hozzám, mikor egy üzleti úton voltam ott, aztán meg ugye a két nagyobb gyerekem, akik már dolgozó emberek.
Dolgozó emberek a két nagyobb gyereked?
Hát ne viccel, lányom 25 éves, fiam 23 és
fél. Hát jó régen találkoztam már vele, bakker. Az esküvőkön ott voltál?
Igen, úgy emlékszem.
Nem tudom.
Az is rég volt már.
De hát az 2011-ben volt. De valami nekem rémlik, mint hogyha akkor ott találkoztunk volna.
Hát meg amikor úgy személyesen igen. találkoztunk, ugye voltak a Efinél a bulik.
Igen.
Arra emlékszem.
Hát nekem könnyebb magyar bejutni, ugye, mert egy ilyen koszos vízzelrel oda megyünk, bármikor, tudod, hogy legurul. És Európán belül nem egy ilyen nagy történetek ezek, de... Uh-huh. Én nekem vannak ezek a standard köreim, amikor lemegyek tudod, a csongrádi kert vendéglőbe, megeszem a pörköltet, uh-huh. megeszem hozzá a somlói galuskát, és nem érdekel. Uh-huh. Tehát én ezt... egyébként az a vicces, hogy én Magyarországon szeretek magyaros kajákat enni, de külföldön egyáltalán nem kívánom soha. Nem is főzök én ilyeneket.
Hát én a másik podcastban, a Connected-ben pont beszámoltam pár hete erről, hogy az egyetlen étel, ami így nekem hiányzott erősebben a magyar opciókból, az a lángos volt, tehát ilyen tejfölös sajtos lángos, ahhoz hasonló ízeket itt nem élek meg. Tehát így már eleve itt Ázsiában a kenyér az egy nehezebb eset, tehát az ilyen nem mindennapos dolog, ilyen specialty helyekre kell elmenni, hogy így vállalható kenyérféléket vegyen az ember, ilyen francia pékséget megtalálni, meg mit tudom én, és az se valami jó. És az egész kenyér dolog, ez így nem téma. És akkor a pár hete végre egy recept alapján, ilyen YouTube-os recept alapján csináltunk a feleségemmel lángost. Fantasztikus jó volt, és abszolút kielégítő élmény, és azt fogjuk még csinálni. De így az egyéb dolgok nem nagyon hiányoznak. Itt a filipino helperünk az megtanult egy-két ilyen ételt, ami ilyen magyar jellegű. És
van egy elemed?
Nem.
Mi nem?
Szóval tud főzni egy-két ilyen úgynevezett magyaros kaját. Neked a feleségem inkább az ilyen ukrán tradíciókat néha előhozza, és akkor ami nekünk a francia saláta, annak van egy ilyen hasonló változata, meg így a fasírtok, meg ilyenek azok az ő étrendjéből is, illetve kultúrájából is jöttek, de és akkor ezek az ételek megvannak, de ilyen ugye pörkölt, meg ilyenek, tehát ez a paprikás csirke, ez az egyik, amit megtanult a helperünk, uh-huh. és mondjuk havonta egyszer előkerül, és akkor általában ilyen ez az átlag western kaják, hogy akkor a spagetti, meg a wiener schnitzel, meg ilyenek, ami így
de akkor nincs
magyar olyan, étrendnek hogy... is része.
főzöl egy jó pörköltöt?
Mondjuk 6-7 éve relatíve gyakran volt, hogy ilyennel próbálkoztam, hogy az elmúlt években annyira így eltolódott az időbeosztásom ilyen munka meg egyéb dolgokra, hogy igazából nincs olyan, hogy van egy ilyen szabad, sok órás blokkom, amikor itt tudnék ezért konyhatündérkedni. Illetve azt másra használom, ugye mondom, hogy amikor például szombaton van időm, akkor ami nekem így nagyon fontos, ez a fotóhobbi, hogy akkor azzal szórakozok, meg hát rengeteget utazok. Nekem a tavalyi, tehát a 2023-as célom az volt, hogy legalább 100 napot utazással töltsek, ugye a brutális Covid lockdownok után, és hát szerintem inkább 150 volt az, mint 100. 100-nál megálltam a számolással, de szerintem az év felét kb. Így utazással töltöttem, és hát konyha közelébe se voltam. És most is olyan
Ez elég
igen?
Sok.
Hát igen, az elég sok. Igen, igen.
Az rengeteg.
És hát ez nyilván inkább ilyen hotelek, meg hasonlók, ez nem ilyen konyhás dolog.
És ott Ázsiában szaladgálsz, vagy bármerre?
Szinte kizárólag Ázsia. Ugye minden évben van ez a spanyol út, amikor a tesómmal találkozunk Barcelonában, és akkor zenei fesztivál. Az végre tavaly is megint megvolt, az hatalmas élmény volt nekem, hogy ez visszatért. De ezen kívül nekem ugye a munka szempontjából az egyik fókuszpont az Japán, tehát ott töltöttem elég sok időt, ott üzletet találni, meg csapatot építeni, meg mit tudom én. Ez mondjuk 5-6 ilyen út volt az év során, voltak ilyen 3 hetes elemek benne, aztán itt családdal, amikor szabadság van, akkor egyre többet Malajziába megyünk, ott van ez a Penang nevű sziget, ami nekem egy ilyen nagy kedvencemmé vált az elmúlt években, és az a Balatonunk nekünk. Penang, meg hát így a régióban, jaj, tehát így Ázsiában utazgatok. És hát most az elmúlt év vége fele, és már most is elég sokat utaztam Ausztráliába, mert ott eléggé dinamikusan növekszik a üzlet, és ügyfelek vannak ott, csapat, kollégák, mit tudom én, úgyhogy Ausztrália, Sydney, most a múlt héten volt ugye, amit meséltem, Melbourne, szóval ezek az utazások, és hát a gyerekek ugye iskolába járnak, úgyhogy ennek egy része az ilyen önállóan volt, de amikor ilyen szabadság van, meg nyaralás, meg hétvége, igen, akkor viszem őket.
De akkor elég messze jutottál az a Fathom Technologies-tól, ami annak idején az EPAM-nak az előző cégje volt a Budapesten, valami kis irodában, nem? Akkor
még igen, hát 2000-től 2004-ig volt Fathom Technology, aztán volt az összeolvadás az EPAM Systems-el, és hát azóta. Az a durva, ezt képzeld, hogy 2004-ben kezdtem ugye az EPAM-mal az összeolvadás után, és az
azt jelenti... Az nem is jelenti, volt még internet 2004-ben. Tehát ez kézzelhajtós internet volt. Nem,
hát akkor figyelj, még az előző cég, ahol dolgoztunk, pár emberrel, aki még mindig így körülöttem van, például a másik Fejes Balázs. Szóval akkor úgy volt a szállítás a svéd ügyfélnek, és akkor majd visszakanyarodunk söbdében. Nem. Szalag. Tehát amikor nagy adathalmazt kellett küldeni, akkor ilyen dat tépre ment ki az anyag, és át lett küldve. Volt levelezés, de ilyen nem internetesen volt, az a CC mail nevű dolog, ami olyan, mint ezek a BBS-ek, úgy tudom én, hogy össze kellett tárcsázni, és akkor átküldte a packeteket, és akkor a házon belül meg szétdisztribútálta az egyéneknek.
És ott lefejlesztettétek a szoftvert Windows, mit tudom én mire, 95-re, vagy akármi, ilyen Windows kliens programos akármi, és akkor azt fogtátok, és kivittétek dattépeken, aztán ott valaki ott betöltötte.
Igen.
Megfogta.
És visszatérve az, hogy hol vagy, én ugye Stockholmba is gyakran mentem, mert akkor utána ilyen betanítás, hogyan kell ebbe a környezetbe fejleszteni.
Itt megnyomod ezt a gombot.
Igen, azt csináltam, és voltam Sövdében is, ahol most vagy. Úgyhogy visszatértem.
Hövde,
igen.
Igen. Hát attól függ egyébként, mert ugye a Stockholmnak inkább esbétő vagy. De minden, nem menjünk ebbe. De ez egy baromi érdekes téma nekem, hogy annak idején hogyan mentek a dolgok, mert képzeld el, hogy én most megtaláltam valamilyen feljegyzést arról, hogy kijött a XY Mac-es operációs rendszer régebben, és akkor elolvastam, hogy mi voltak annak az újításai. És képzeld el, hogy semmi olyan dolog nincs benne, ami a mai operációs rendszer, amit a számítógépen használsz, ne lenne benne. Csak akkor tudod, így megteremtették az alapjait ennek. Tehát például ilyen, hogy az iCloud elkezdett szinkronizálni dolgokkal, meg mit tudom, tehát nagyon apró lépésekbe haladtak az egész dolgok, és azon gondolkodtam, hogy semmi új nincs gyakorlatilag, minden hozzászoktál, hanem így régen ezek voltak az újdonságok, és akkor gyakorlatilag ilyen kis lépésekkel eljutottunk oda, ahol ma vagyunk. De tudom, ez ilyen nem gondolkodik el ezen az ember, csak amikor ott vagy a régmúltban, akkor rájössz arra, hogy mennyi mindent ilyen for granted-nek veszel ma már. És az soha nem is létezett, semmi nem létezett azokból a dolgokból még.
Ja.
Úgyhogy,
szóval még visszatérve itt, hogy mennyi ideje dolgozom a cégnél, arra jöttem rá, hogy most már több, mint a felét az EPAM-os karrieremnek itt Ázsiába töltöttem. Ami nekem nagy flash, mert én úgy gondolom, hogy élethosszon át ott dolgoztam a cégnél, és az utolsó kis izgalmas része az, hogy itt Ázsiába vagyok, de nem, már nem több, mint a felét, ami nagyon durva. De te most nem dolgozni mentél Hövdébe, hanem ez valamilyen staycation dolog?
Nem, itt a ismerősökkel jöttünk egy ilyen faházba, azaz svédül, minek hívják, ez Stüga, abba elmentünk hétvégére. Tudod, itt Hövdében egyébként nagyon nagy sífutó élet van, és pont valami verseny is volt itt a hétvégén, és most, ahol jelen pillanatban terpeszkedem, az egy üres szoba itt a faházban, ahol én csak úgy hívtam, hogy a Method Man szállásolta el magát, ez ilyen 20 éves sportoló gyerek volt, és képzeld el, hogy megjelent itt, telepakolta a mélyhűtőt a meal prepjével, tudod, ilyen lefagyasztott kaják, amiket ott megevett, és megfigyeltem, tudod, ilyen sportoló gyerek, rajta volt a púzusmérő, reggel 6-kor fölkelt, kiment futni, utána kiment síelni, visszajött, lezuhanyzott, megitta a proteinsékét, aztán kivette a meal prepet, megfigyeltem, miket eszik, rizs, saláta és cékla. Képzeld, ez volt a kajája, de azt gondoltam, hogy bazdmeg itt 10 megy ilyen kilométereket futni, és akkor eszik
csirkemell, 200 kalóriát
hozzá, bazdmeg. Szerintem ez ilyen next level, nem eszik csirkét már az ember. Na mindegy, Method Man itt lökte ebbe a szobába, és képzeld, kiköltözött, üres most a szoba, és égve hagyta a lámpát. Bazdmeg, milyen Method Man vagy, hogyha nem kapcsolod le a lámpát. Még a WC-ben is égve volt a lámpa. Úgyhogy
lehet, most hogy fél a sötétben. Visszakanyarodva ugye a régi technológiából most eljutottunk a Vision Pro-ig. Látom, berakta egy csomó linket ezzel
kapcsolatban. Ez nagyon érdekes téma, nekem legalábbis.
Én megnéztem nem is tudom, a
MKBHD.
Igen, az ő videóját ezzel kapcsolatban, úgyhogy ennyi, amit így sikerült eddig befogadni, és nem kiváltanak.
Továbbá is favorizálom a Twitter X platformot, rengeteg jó infókat látok ott, és akkor abból gyűjtögettem egy ilyen hatalmasabb listát, amit érdekesnek találtam. Hogyha most írnék még plastik blogot, akkor biztos, hogy készítenék ebből egy nagyobb posztot, hogy milyen érdekességek vannak, de azért itt van ez a... De most te belegondoltál, hogy van ez a MetaQuest, ha nem tudom, hogy generációs, joystickkal izé lehet ott hadonászni, és senki nem ért el akkora a ilyen interneten megjelenő izgalmat, mint az Apple most ezzel a Vision Pro-val. Tehát, hogy itt jelen van, létezik ez az egész koncepció, hogy szemüvegbe szaladgálsz, meg hadonászol, és mindig az Apple az valamiért, amikor csinál egy ilyen terméket, és hirtelen érdekessé válik a kategória. Ilyen most megjelent ez a Vision Pro, és a kategória hirtelen érdekes lett. És most jelennek meg azok a videók, hogy az ember San Jose-ba átmegy a zebrán egy Vision Pro-val, és ott lóg a kábel a farok zsebe felé, mert elemmel megy, tudod, és megy át az utcán a fasz, és ott hadonászik közben, és ilyenek már vannak. És mostantól kezdve ez a normál. Ez a norma, hogy Vision Pro-val emberek vannak, és akkor tudod, a másik ilyen, hogy ott a coworking space-be kipróbálja, meg erre-arra, és most már úgy tűnik, hogy mennek a Vision Pro-s use case-ekhez, nem kell semmi, szerintem az egyik titka, hogy nem kell hozzá semmi, hanem tehát nincs joystick, hanem fölhúzhatod a fejedre, és mész vele, és bevetíti a valóságot. Aztán a Meta az nem csinálja, hogy csinálja az is, MetaQuest.
Fasz.
Bevetíti a valóságot. Szerintem igen, de mégis itt valahogy itt a Vision Pro-nál van az, hogy ez valami olyan immerszív lesz, hogy, hogy tudod használni ezekben a hétköznapi helyzetekben.
Csak ugye minden interakció arról szól, hogy így ránézel dolgokra, és akkor így csippented az ujjaiddal, és minthogyha melbimbót tekernél. Az az interakciós modell.
Tényleg, miért nincs ilyen számítógépes beviteli eszköz?
Direkt a Vision Pro-hoz.
Lehet, hogy a Sex Industry-nak el kéne menni Melbourne ebbe az izét, oda, hol ott izott. Melis, és akkor van ilyen 10 poti. Aztán, de szóval egyébként pont releváns, mert az első tweet az pont erről szól, hogy kajálhatsz Vision Pro használta közben, és nem akad fönn rajta, tehát fogdoshatod a chipset, a szendvicset tudsz enni. De ami nekem tetszett, az az, hogy, és ezt nem tudom, mennyire tudatos tervezés az Apple részéről, hogy a Vision Pro-nak a szemüveg, ahogy a nyerge megüli az orrodat, annak az íve pontosan beleilleszkedik az Apple logónak az ívébe. Tehát így össze lehet szépen őket rakni, és a görbék tökéletesen egybeillenek. És így is volt hirdetve, amikor megjelent a Vision Pro, a magas szemüvegnek az outline-ját oda kombinálták az Apple logóval, és így rakták ki. Ha pedig ez így van, hogy az Apple logóra ül rá a szemüvegnek a nyerge, akkor az nagyon kemény Apple moment az életünkben, én szerintem.
Ha beszúrnám az ide, hogy én teljesen egyetértek veled, hogy ez hatalmas ilyen újdonság, hogy ez bekerült a civil mindennapokba, és emberek meg fogják venni ezt a terméket, és keresztül mennek a zebrán, meg irodába ülnek, meg minden. Nekem egyrészt ez továbbra is full disztópia. Tehát ez amitől féltünk, és ez az, ami az ilyen teljes összeomláshoz vezet majd. De ettől függetlenül, mint technológia, meg ugye,
egy fókusz. Ja, igen, beszéltünk az előző adásban.
Igen. Olyan szinten izgalmas, hogy milyen új használati eseteket lehet megvalósítani nekünk. Nyilván nem fogok ügyfélprojektről beszélni, de nagyon hasznos, nem disztópikus használati esetek vannak például így a orvostudományban, amin dolgozunk. Meg számomra is ez egy izgalmas dolog, csak ez a jövő, meg ez a jelen, amikor ilyen szemüvegben ülünk egy szobában, vagy megyünk az utcán, ez számomra full disztópia. És amit így még olvastam, meg láttam ebben a videóban is, hogy ugye úgy működik csak ez a dolog, hogy mindig konkrétan rá kell nézni arra objektumra, aminek a mellét meg akarod csavarni, vagy valami, és én tökre félek attól, hogy ez így az emberek szemét meg agyát tönkre fogja tenni, tehát pár órán át ilyen módba vagy, és megváltozik, hogy használod a szemed, és ezzel összekapcsolva, hogy használod az agyad, és ki tudja, hogy ahogy most csökevényesedünk mindenféle szempontból, ez még inkább csökevényesíti majd az agyunkat, meg a szemünket, meg minden. Szóval egyszerre izgatott vagyok a használati esetek miatt, de ugyanakkor disztópikus, és félek tőle, hogy még inkább ilyen.
Van nekem erre egy ellenpéldám, pontosan az előző adásba tárgyalt progresszív szemüveg, amit szintén tanulni kell. Tehát ott is ugyanez konkrétan, amit leírtál, konkrétan ugyanez van a progresszív szemüveggel, hogy meg kell tanulni az agyadnak, hogy a szemedet hova irányozzad, hogy el tudjál olvasni dolgokat. És még a ChatGPT-t is megkérdeztem erről, amikor először használtam, hogy ez mennyi ideig tart általában embereknél, és hetekig eltart, míg hozzászoksz. Tehát átkonfigurálja az agyadat a progresszív szemüveg, hogy tudjad használni, és tájékozódni tudjál az életben. És én szerintem ez, amit most leírtál, a Vision Pro-ra is ugyanez fog előfordulni, hogy ahogy a progresszív szemüveg is, a Vision Pro-nál is az agyad szépen át fog konfigurálódni arra a use case-re. És így fejlődünk, mint human species. És
vagy csak kevényesedünk. Ez
nem rossz, mert a progresszív szemüveg sem rossz. Az a jövő nekünk.
Igaz, a jelen, sajnos lassan. Viszont megint ellenpélda, hogy ez tudott dolog, hogy azért is romlik folyamatosan a szemünk többek között, mert amikor dolgozok mondjuk napi 12 órát átlagosan, és nézem a laptopot, az baromi rossz a szememnek, rendszeresen fel kéne állnom, és a távolba elnézni minél többet, hogy legyen ez a fajta izommozgás, hogy közel-távol, közel-távol, ugye a szemedbe.
Ráfókuszál.
És ez elcsökevényesedik, és én attól tartok, hogy a Vision Pro még inkább elcsökevényesíti olyan dolgokat, amit ebbe a kis bezárt szírszarba nem használsz.
Én azt gondolom, hogy a tech mögötte az folyamatosan fejlődni fog, és ez az aspektus egyre inkább el fog tűnni. Meg amúgy sincs órákat rajta a fejedben, és mikor már órákat a fejedben lesz egy ilyen szemét, akkor addigra a tech már olyan lesz mögötte, hogy ez az aspektusra rá fognak ők is optimalizálni valamit. Tehát én azt várnám, hogy ez eltűnőben lesz.
A disztópia filmekben nem tűnik el, hanem
az nem ember... Igen. A concern, amit most mondtál, az fog eltűnni.
Közben beindult a fúrás a szomszédba, tehát így nézték, hogy mikor van az on-air light ugye a szobámon, és indul a fúrás.
De én nem hallok belőle, úgyhogy...
Okay.
De még berakok még egy tweetet ide a Progress Barról, hogy néz ki az Apple logo Progress Bar, akkor a Disneynek volt egy ilyen Vision Pro videója, mert a Disneynek megjelenik egy Vision Pro appja, és akkor gyakorlatilag tudod nézni a Disneyt, és amit hozzátettek, az lesz, hogy ilyen immerszív környezetet csinál neked, ami azt jelenti, hogy Star Wars-os, mit tudom én, ilyen hegyek, dombok, akármik, ott körülötted is, és ez engem érdekelne, hogy képzeld, hogy megnézel egy új Disney Star Wars akármit, és mellette átalakul a percepciód. Tehát tudod, mint vannak ezek a színezett Philips tévék, ahol mutatja,
igen,
hogy
már színe különböző van, színek ott tévé körül, igen, ami passzol meg ehelyett, az a kép tartalmához.
És ehelyett most megjelenik neked az, hogy nem színes fények lesznek, hanem ott a Star Wars akármi mellette.
Azt én is megnézném őszintén szólva. Viszont ami még számomra nagyon visszataszító, és a tényleg megint disztópia is, láttunk erről millió filmet, meg könyvet, és nem lesz jó vége. Ugye ez a persona dolog, nem tudom mennyire láttad, hogy ugye beszkennel téged, mint konkrétan a kézmozdulataid, meg a fejed, ja, meg a hajad, meg minden, és akkor ilyen, mit tudom én, FaceTime call-ba, vagy adott esetben majd Teams meetingen, nem te, mint személy leszel ott, hanem egy kivetített, leegyszerűsített, idealizált persona, amit látnak az emberek, és egy részét a mimikádnak, meg a gesztusaidnak így átértelmez és prezentál majd. Tehát ott fogsz gesztikulálni, meg arcokat vágni, de egy modulált módon, nem az, ahogy vagy, hanem egy szintetikus képe.
Ezt a modulált módon.
És nekem ez annyira nagyon visszataszító, hogy ez a világ vége.
Mondod te Ázsiából? Hát ott az avatároknak egy ilyen nagy szakirodalma van, ahol mindenki...
Hát abszolút, és
írbe,
nem is annyira egészségesek.
De fékelt már a világ most is. Igen. És akkor most ezzel nem fékelődik tovább. Egyébként
szóval
van egy...
Ez nagyon nem jön be.
Ez berakok egy tweetet majd erről is, hogy aki kíváncsi arra, hogy néz ez ki a valóságban, amikor ez a generált avatárod van, akkor van egy ilyen demo erre, tehát ilyen blőrözött valami, de hogy ráismersz FB2-re, hogy ő beszélget veled, és ennek nagyon egyszerűen gyakorlati okai voltak, tehát hogyha nem csinálnak valami avatárt, lehet egy ilyen flat shaded 3D objektum is, hogy valaminek kell, hogy megjelenjen a FaceTime call-ba, hogy egyszerűen FaceTime-nak lehessen hívni, és az Apple-nek van erre egy megoldása. És nem olyan, mint a Facebook-nak a megoldása, ahol konkrétan
ahol Nintendo
le kell, hogy szkennelj, tehát beülsz egy ilyen izébe, rotoszkópa, vagy nem tudom, minek hívjam, és az végig szkenneli a fejedet, és attól lesz nagyon valószerű, de az Apple ezt nem csinálja, hanem mármint nem úgy csinálja, hogy nem kell elmenned és beülnöd egy székbe, hogy leszkenneljék a fejedet, hanem ezt úgy megoldják ilyen háztáji eszközökkel, és good enough szinten.
Én szerintem jobb, hogyha rajzfilmszerűbb, meg karikatúraszerűbb ez a figura, hogy nem próbálsz varószerű lenni. Tehát számomra ott borul meg rettenetesen a dolog, hogy megpróbál egy ilyen leegyszerűsített valóságot mutatni rólad, a hajadról, meg a mimikádról, és ez
Uncanny Valley megjelenik neked. Uh-huh. De tudod, mi lesz a következő lépés? Én most nagy összegben mernék fogadni, hogy ahogy az Apple ID-ban is vannak ezek a Memoji fasságok, tudod, ahol össze tudod konfigurálni a karakteredet, ugyanaz fogod beszélni, és akkor a gyerekeim majd a kiskutyával fognak, meg a cápával, meg ilyen ökörségek. Tehát ez jön, és akkor ez lesz helyette. Aztán aki akarja, az majd használja ezt, de szerintem nem ez fog elterjedni. Én nem gondolom azt, hogy a viaszbábuk fognak beszélni. De ki tudja, lehet, hogy igen. Lehet, hogy ez lesz a default use case, és az legtöbb embert leszarja majd, hogy most melyikkel FaceTime-ol. Mert úgyis csak
azért... Az lesz, mint a COVID alatt is volt, hogy hirtelen, ugye, mivel nem mész ki a házból, borotválkozni se kell, meg igazából felöltözni se, és akkor tényleg az ember így elengedi magát, és... Csak hát ez arra a disztópia. Megy, hogy majd ott lesz, részen. Ott lesz, igen, a avatár, aki majd ilyen sportruházatban frissen ott fog pörögni, és gesztikulálni energikusan, és te meg pöccingeted a kontrollert. A
igen, büdösek leszünk, borostársak leszünk, és így fogjuk ott egy ilyen előkúszunk a lyukból. Tehát ez a Ready Player One, és meg a
száz másik fél. Én erről optimista filmet vagy könyvet nem tapasztaltam még, ahol az volt, hogy ez egy jó dolog. Tehát az összes ember, aki ezen valaha elgondolkodott, hogy hova vezet ez, az összes filozófus, író, történetmesélő, filmkészítő, mindenki arra következtetés jutott, hogy az nem jó, hogy elválasztjuk publik, ugye a más emberek felé mutatott perszónánkat, ha elválasztjuk saját fizikai valónktól. Minden egyes gondolkodó, aki 5 percnél tovább gondolkodott, ez arra jutott, hogy hát ez nem lesz jó, itt ez a 100 film, hogy fog ez rossz irányba menni. Tehát akkor mit csinálunk? Leimplementáljuk. Tehát így ez az, amit
hát, AI fejlesztés nem ugyanez. Ott az még nagyobb ilyen veszélyeket.
AI-ból, amennyire én világ végétől félek, azért vannak olyan történetek, ahol az AI egészségesen, némi konfliktus után, meg világégés, meg kipusztulás sem is előfordulhat belőle, de vannak olyan könyvek, filmek, gondolatok, hogy az AI tulajdonképpen előre tud vinni bennünket, egészségesebb bolygónk lesz, jobban tudjuk a, mit tudom én, energiát kezelni, mit tudom én, tehát vannak ilyen olyan AI történetek, ami nem full disztópia, ahol minden ember meghal. És ilyen avatar témában nincs ilyen. Legalábbis én nem ismerek ilyen történetet, hogy leválasztani a publikus arcodat a valós énettől, hogy az jó felezet. Mindegy, meglátjuk, hogy hogy alakul.
Én szerintem... azt lehet, hogy a Meteorban megosztottam már, de nekem az elméletem az lesz az AI-jal kapcsolatban, az, ami önmagában egy nagyon jó topikra, amit tudnánk beszélgetni, de az gyorsan beszúrom, hogy én azt remélem, hogy az AI öntudatra ébred, de rendes öntudatra, és tehát motivációi lesznek minden, épít egy űrhajót, aztán elhúz innen, és akkor azt mondja, hogy KK, thanks, bye.
Amikor a ChatGPT-vel vagy valakivel beszélgetsz, ilyen AI asszisztanttal beszélgetsz, próbálsz-e udvarias lenni?
Elején nagyon próbáltam, és már nem annyira vagyok udvarias. Én nagy proponense vagyok a ChatGPT-nek, sőt előfizető is voltam hosszú ideig. Ma már ingyenes túlokat használok helyette, mert már fejlődik minden. És Bing Copilot, azt használom egyébként, mert ugye az elég good enough nekem. És én most már csak ilyen instrukciókat adok, hogy translate this, vagy ebbe a PNG-be kell nekem gyorsan egy CSV, és akkor lökt ki.
Nincs ilyen érzésed, hogy jobb egy ilyen jó munkakapcsolatot feltartani, mert ki tudja, hogy mikor öntudatára ébred, emlékszik-e, hogy a Józsi anyázott.
Nem vagyok vele köcsög, szerintem. És sosem próbáltam az lenni. Olyan volt, hogy egyszer kipróbáltam, hogy picit ilyen köcsögebbül írok neki, és tudod milyen? Ilyen totálisan ignorálja a dolgot, tehát azt figyelmen kívül hagyja. De nem hiszem el, hogy nem fog utána beleköpni a levesembe, később hátul a konyhába. Uh-huh. In spite. Tehát ilyen...
Legjobb esetben is csak beleköp.
Vagy érted, hogy ilyen onnantól kezdve ilyen fasz módon viselkedik vele valaki, és akkor onnantól kezdve egy más válaszokat adtól, hogy és nem lehet az, hogy majd egy időben is fejlődik ez az egész, aztán onnantól elkezdenek ezek a gondolkodások hátul. Tudjátok mit? Kezdjünk el építeni egy titkos agendát itt. Ezeknek a gyökereknek, itt akik velünk
simán.
Itt szemétkednek.
Jelenleg az a kill switch, ugye az emberiség oldaláról, hogy ezek a rendszerek, ugye, amik a magát a tanulást, meg mindent elvégeznek a folyamatban, iszonyú energiaigényesek, tehát rengeteg hardware kell hozzá, ami rengeteg energiát igényel, és könnyű egy-egy nukot, vagy csak egyszerűen kikapcsolni az áramot, hogyha látszik, hogy ezek ott elkezdenek valamit szervezkedni. Tehát így most még, amikor nagyon energiaigényes a folyamat, akkor még így lehet kill switch-el ugye kikapcsolni ezeket a data center-eket, de ugye egyre jobban lehet kisebb modellekkel is dolgozni, ugye felhasználni a nagyobb modelleket, hogy aztán kisebb modelleket csinálnak, és ott lesz az, hogy majd akkor már nem tudjuk így kontrollálni, mert a, mit tudom én, ha a hűtőgépben levő hardware is elviszi.
De én szerintem itt két része van ennek, az egyik az, amikor, és most még nem tart messzebb a technológia, tehát az elején még tréningelniük kell a modellt, és ahhoz kell a rengeteg energia, és a tréning nem fog tudni megtörténni. Maga a megszólaltatás, azt tudod, hogy egy 500 soros C-kód. Tehát az meg, hogyha megvannak a súlyok, akkor az nagyon egyszerű. A súlyokat megcsinálni, az a kurva nehéz. Uh-huh. És, vagy a paramétereket, ahogy mondják is. Uh-huh. És ez az, amihez nagyon sok energia kell. De én szerintem, én nem gondolnám azt, hogy ilyen egyszerűen le tudjuk majd kapcsolni a robotot. Tehát lesz ott titkos agenda a háttérben, úgyhogy...
Ami viszont még így pozitív dolog számomra, nem rég jött ki, tehát az elmúlt egy-két napban jött ki Microsofttól egy ilyen jelentés, hogy jelenleg most 2024 elején mit jelent munka, produktivitás egyéb szempontból az AI használata, aha, chatbotok használata, és például a fejlesztőknél nem is tudom, ilyen 50%-os produktivitás növelésre lehet használni, hogy ilyen kód snippeteket gyártson, meg
kurva jó
megfogalmaz az algoritmus, meg minden, és akkor ilyen knowledge workereknek meg adott esetben 30-40% produktivitás növelés tesz lehetővé, és látszik, hogy az elkövetkező évek, legalábbis én azt feltételezem, és ezek a számok vannak itt is, hogy arra lesz jó, hogy inkább a munkád, mint knowledge worker, ugye tudás alapú munkád, inkább az lesz, hogy felteszed a megfelelő kérdéseket, a research, ugye kutatás dolgot, alapkutatást azt el tudja végezni az AI számodra, és akkor ezeket az ismereteket felhasználva további kérdéseket teszel föl, konszolidálod az információt, alkalmazod ugye üzletedre, szervezetedre, akármi, és ettől jobban fogsz dolgozni. Tehát még pár évünk szerintem van erre, hogy lássuk, hogy ez most hasznos számunkra, és meglátjuk, hogy lesz-e ilyen cutover, amikor már nem kell lesz ahhoz, hogy a szervezetednek azt a bevételt megtermeld.
Ugye ez az, ami a nagy filozófiai dibéteket okozza, hogy hol van ez a határ, ahol neked a saját motivációd, mert ott egy cégnél dolgozol, neked deliverezni kell valamit, ami valamire jó, és azokat a kontextusokat, meg az egész dolgot, azt te tudod, hogy az neked miért kell. Uh-huh. Viszont amit mondtál, az szerintem a szoftverfejlesztésben ez ma is nagyon nagy boostot eredményez meg, és aki nem használ szerintem ezeket a ChatGPT segítő eszközöket arra, hogy a kis JavaScriptjét megkérdezzi valamit tőle, meg ilyeneket, ugyanezt teszed, csak sokkal sok, az olyan, mint hogyha ez a visszatérve, amit meséltél, hogy a szalagos Magnum vitt egy kis Svédországba a szoftvert, ha valaki még a Stack Overflow-n így keresgél, az szerintem azt csinálja. Tehát a szalagos magnózik továbbra is. Ma már ezt megkérdezett tőle. Figyelj, én...
Ugyanaz a tudásbázis volt abba is beépítve, tehát csak inkább a keresést nem optimálisan csinálod, hanem vered a fejed a falba, hogy valakivel keresné neked.
Kereső motor vízióm az, hogy én nem is kereső motorozok már szinte semmit. Nagyon ritkán Wikipédiára tudod, így elmocorgok, de nekem a use case-i kérdezgetek dolgokat, tudod, hogy ez mi van, az mi van. És az a döbbenet, tudod, hogy most elkezdett engem érdekelni ez az Elon Musk-nak a űrhajózási programja, követem az eseményeket, titkos vágyam az életben, hogy eljussak egy Starship launch-ra, Boca Chicába. Tehát az nekem a bakancslistás izem, hogy ott jelen legyek, és nem félek tőle, hogyha a rakéta véletlen ráesik a fejemre. Mert tudod, van egy ilyen risk. Igaz, hogy elfelé lövik, bazd meg, de mi van akkor, hogyha a fejedre esik? Kínaiak leejtették a rakétát, bazd.
Igen, na.
nem sikerült föl, tudod, mert mindig föl kell robbantaniuk, tehát ilyen van egy ízés, és az Elon Musk-ék mindig rendre föl robbantják ott fönn, és annak szerencsére. Na mindegy, szóval azt akartam ezzel nem tudom, hogy honnan akartam.
Hogy nem keresel, hanem beszélgetsz, és azzal szerzett meg az információt.
És igen, ez teljesen így van. Én nagyon sokat, főleg, most mondok egy nagyon egyszerű praktikus példát. Heti Meteor weblap szerelgetése, CSS-ezés, JavaScript-ezés szerinted én mennyit Stack Overflow-ztam ahhoz, hogy itt a válaszokat megtanul. De figyelj, bemásolod neki a kódot, megmond neki, hogy szeretnék ide egy XY dolgot, és megmondja, és működni fog. És tudom, hogy kicsit át kell alakítani hozzá, de te azt tudod, hogy mit akarsz átalakítani, a konkrétumokat átírod, ahogy neked kell, de hogy annyira boostolja a produktivitásodat ez a dolog, hogy az valami elképesztő.
Most képzeld el, hogy itt az országban, ahol vagyok, ugye Hong Kong Special Administrative Region, a ChatGPT, a Bing és a Google Bard mind nem elérhető. Nyilvánvalóan belépek egy VPN-be, akkor tudom ezeket használni, de bármi folyamat, nyilvánvalóan nem folyamatosan VPN alatt dolgozok, mert az sem optimális. Tehát ha valamit meg kell tudnom a ChatGPT-től, vagy a Bard-tól, akkor VPN-t el kell indítani, refresh, mit tudom én, aztán kilépni. Halálosan idegesítő. Abban nagyon pici zónában vagyok, ahol ez mind nem elérhető, és eléggé frusztráló.
Az tényleg az lehet. Hát figyelj, de vannak jó street foodjaid. Incompensation.
Összességében bevállalom, hogy VPN-t kelljen használni, de cserébe lemegyek, és mit tudom, én tegnap fantasztikus lakszát ettem, és én nem emlékszem, hogy Európában valaha ettem volna lakszát, ha valahol ilyen ételt árusítottak, annak semmi köze nincs az egyik változatához az igazi lakszának, akár a maláj, vagy szingapúri, vagy akármelyik verzióját próbálja az ember, és komolyan mondom, körülbelül 25 perc volt, amíg így megettem az egész levest elejétől végéig, és hatalmas boldogság a szívemben, hogy ilyen finom dolgokat ehettem egy nagyon kedves helyen, ahol 10 éve járok, tehát ez így összességében, ha rárakom a mérlegre, akkor jól jártam, de frusztráló, hogy tényleg ez a globalizáció megállt, és akkor régiók vannak, és konfliktus van, és gazdasági, politikai konfliktus, és visszatérünk a világ végére, de inkább akkor még én átkötném, mert vannak neked még itt jó témáid. A Severance szerintem, amiről beszéltünk így Persona kapcsán, tök jó példa erre, és megtaláltad, hogy jön új évad?
Az Apple Twitterén megjelent egy poszt, hogy forgatják a második szezont, berakom majd a tweetet. Ugye én semmit nem nézek gyakorlatilag, de annak az első szezonjét kétszer megnéztem.
Ez ilyen, tényleg olyan élmény, hogy így felrobban az ember agya, hogy annyira új ötlet, amit még soha nem láttunk, és baromi jó volt. Én úgy fejeztem be az első évadot, hogy ez így tökéletes volt, én nem kérek második évadot belőle. Szerinted tud-e hozzáadni egy második évad egy ilyen jó történethez?
Igen, de ezt nem tudom, hogy veled beszéltem, vagy másokkal. Lehet, hogy 9 évben nem meteoroztam olyan sokat, de az, hogy tudod, én is irodában dolgozok ilyen kontextusban, és hogy a Ben Stiller, aki az egészet mögött áll, és ezt kitalálta, aki egy hollywoodi filmsztár, de hogy tud ennyire relevánsan beszélni arról, hogy egy irodában hogyan zajlik az élet, és hogy ott a valóságnak a mindennapokat hogyan, tehát hogy hogy ezzel
én hogy attól tartok, hogy az egyéb ilyen tévé meg hollywoodi anyagokon keresztül, tehát ez már ilyen más, ez a second hand élmény, tehát nyilván Ben Stiller nem dolgozott, mit tudom én, 20 éven át egy irodában, hanem megnézte az Office sorozatot, meg tehát így Silicon Valley, meg mit tudom, és ez ilyen átszűrődik az ő világában is.
Az amikor tudod, van ez a részben, amikor hozzák a gyümölcsöt, tudod, ilyen
igen,
és akkor csinálnak ott ilyen diszkót, és akkor mindenki ott van, és tudod, és akkor ha-ha, excited vagyunk. És szerintem ez az élmény mindenkinek megvan.
Nekem múlt héten, nem, ezen a héten kedden volt az irodában konkrétan ez.
És tudod, ilyen
bizarr. Nekünk ugye most jön a kínai új év, és akkor ilyenkor szokott lenni ilyen office party, de nyilván ez az év limitált büdzsével rendelkezik, és akkor egy ilyen korábbi években, amikor volt gazdasági felemelkedés, akkor tudod, jött ilyen ugye ez a Dragon Dance, ami itt van, vagy Lion Dance, ami itt van Hongkongban, ilyen táncosok, és akkor ilyen nagy ilyen Lion avatarral bejönnek, és akkor meg kell érinteni a farkát, meg minden, és ebben az évben egy ilyen 20 cm-es papír sárkányt húzogattunk, és akkor az volt a reprezentációja az üzleti szerencsének, és annak a farkát kellett megérinteni.
Sikerült végül?
Hát majd beszámolunk évvégén, hogy sikerült-e, de megérintettük, és a dim szám, az apró falatok, amiket ettünk mellette, az jó volt továbbra is, úgyhogy...
Az, és a fények ott mellett, csak visszaemlékeztem a sorozat. Na mindegy, szóval lesz a második évad, és a nagy várakozásunk az, hogy jobb lesz, vagy elmarad az elsőtől.
Szerintem irreleváns, szerintem szóval nincs szükség rá. Én a, hogy hívják a TED, mi az a sportsorozat az Apple TV-n?
TED Lasso.
TED Lasso. Megnéztem az első évadot, nagyon tetszett, és nekem ebből nem kell több. És nem néztem meg azóta az évadokat. Miért kell S02?
Én szerintem.
Ugyanaz.
Ott is az első évad.
Igen.
Kurva, de úgy éreztem, hogy kimerítették a témát, és tudom, hogy a Stranger Things-nek a többi évadja is jó, meg a Ted Lasso-ban is vannak jó jelenetek, meg minden, de nem akarom végszenvedni magam rajta, hogy azt a két-három dolgot meglássam. Ted Lasso-ba a kocsmaját, amikor Darcy-t megnyerte, az nekem a tévénézéseim egyik fénypontja volt az életem során. Ha még emlékszel arra a részre, az nagyon jó.
Igen, emlékszem, igen. Azt nézem itt a show notes-ba, hogy pedig nem stratégiailag került bele, de abszolút passzol itt az Avatar, ami a következő téma. Tehát ha már arról beszélünk, hogy virtuális valóság, meg elválasztani ugye a...
És második rész, igen.
Itt mit akartál ezzel mondani, hogy sok pénz, vagy hogy jó film, vagy...
Először is a kérdés. Te láttad az Avatarnak a második részét?
Igen. Kettőször kellett kimennem pisilni a moziban alatta, mert annyira hosszú volt. Nem az, hogy egyszer, kettőször.
És én nem láttam, megmondom neki, sőt a Matrixból sem láttam a legújabbat, meg így tovább. És az Avatarból sem láttam, mert pontosan ezt éreztem, mint ahogy mondtál, hogy az elsővel ez egy kimerítették a témába levő dolgot, és akkor most egy második rész, amikor én már nincs az egész...
Ez olyan, mint egy Unreal Engine tech demo. Tehát, hogy így megnézed, és akkor... maga a látványvilág, a technológia, a innováció miatt nézed meg, nem azért, mert ilyen filozófiai mélységeket mutat meg az emberi lét korlátaiból.
Mint történetmesélés nem volt jó.
Én nekem nem tetszett a történet egyáltalán, nagyon ilyen leegyszerűsített világkép van benne, meg mit tudom én, és hát nem vágyom rá, hogy még egyszer megnézem, kétszer kellett pisilni, de megnéztem, mert egy nagyon jó tech demo.
De mert a rendező James Cameron szerintem nagyon képes arra, hogy jól mutasson be egy egyszerű történetet, ami valahogy működni kezd. És nem tudom, hogy tudtad, ezért írtam fel magamnak, tehát nagyon jó az aspektus, amit mondtál, hogy az Avatarban érdekes a másik, kíváncsiak vagyunk rá, de a másik dolog, ami engem abszolút megtriggerelt, és amire a reakcióm van, az az, hogy a világ legtöbb bevételt termelő négy filmjéből három James Cameron film. Avatar 1, Titanic, és nem fogod elhinni, Avatar 2. A világ legtöbb bevételét termelő filmnek az egyike az Avatar 2. 2,4 milliárd dollár bevétellel. Miért? Ez az én kérdésem.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért működik univerzálisan. Gondolom egyik eleme ennek az, hogy semmi olyat nem mondanak, ami a kínai vezetést triggerelni, tehát nem zárják ki a kínai mozi bevételt se, ez nagyon fontos. De hogy mi az, ami bevonza a moziba az embereket, abban nem vagyok biztos. Tehát, hogyha
gondolom, hogy értettem, az Avatárt is értettem, hogy az hogy kerül oda a listára, az Avatar 2, egy ilyen rókabőr, tech demo kurva anyja. Az miért?
Nem tudom.
Nem,
offenzív, szép.
Meg kell néznem most már. Nem fogom megnézni, de meg kell.
Szerintem otthon nagy képernyőn megnézve biztos, tehát meg tudod állítani, amíg kétszer mész pisilni, tehát ez ennyi megéri.
Vision próba, nézd az Avatar 2-t, ki van vetítve Pandora bolygót melletted, hegyek kurva anyja, és akkor ki kell menned pisilni, ki tudsz botorkálni? Én esküszöm, kibotorkálok neked. De tényleg ezt a use case-t hogy oldod meg? Tehát meg kell pazolni a dolgot, visszakurblizni a potit a tetején, hogy lássad, merre van a WC,
Igen.
És akkor kibotorkálsz, ha csak nem akarod levenni a strappet a
fejedről. Ha leveszed, akkor ott ad így lehibernálódik, meg utána újra kell bútolni, vagy mit tudom én, biztos, hogy ez nem prémium élmény. Sőt, egy feltöltéssel valószínűleg nem fogod tudni megnézni az Avatar 2-t.
Belebotlasz valami ott a lakásba. Rájössz a
legúra. De egyébként ami terület, tehát ugye ez az erőforrásokat a földből, ugye a bolygónkból, hogy hogyan túl kimerítettük, meg ez a kizsákmányoló, kolonizáló szemléletmód, meg ezek az ilyen message dolgok benne, szerintem ultra banálisak. A karakterfejlődés, személyiségfejlődés, az íve ezeknek a figuráknak ilyen gyerekrajzfilm szintű dolog, nem bonyolultabb ennél. Tehát számomra semmit nem mondott a film, semmit nem mondott. Jól szórakoztam, Unreal Tech Demo nagyon jó volt, de tehát nem lettem tőle több, mint ember, és nem kérdésekkel jöttem ki a moziból, hanem nem tudom.
De mint szórakozás sem volt jó? Tehát ilyen vásári szórakozás szinten
de sem? Arra jó volt, de nem fenomenális. Tehát ha megnézzük mondjuk mi volt ez a Tom Cruise-os repülős film. Top Gun 2. Nyilvánvalóan az is triviális ilyen történetmesélés volt alapvetően, és ugyanúgy papírkarakterek voltak benne, akinek ugye az egy személyiség a eleme, amiről a film szól, és kb. Ebbe le is áll az egész. És mégis, mikor megszólalt a Top Gun 1-ből a zene, meg ilyen kihívások voltak, meg setback, meg konfliktus, meg mit tudom én, működött, mint egy egyszerű sztori, és érzelmileg belevonultam, és tök jó kedvel jöttem ki a moziból, és volt, mondom, jelent, ahol annak ellenére, hogy banális, így elérzékenyültem a zene, meg a kép, meg a szereplők, meg minden hatására, úgy a Val Kilmer, meg mit tudom én, és az Avatar teljesen hidegen hagyott, tehát teljesen hidegen hagyott, azt lehet mondani, de rengeteg bevételt hozott, tehát nyilvánvalóan a legyeknek van igaza, és szart kell lennünk.
De ez szerintem is így van, hogy akár, de akkor is, tehát legyen egy jó sequel, ami erős pénzügyi eredményeket hoz, mert sokan kíváncsiak rá, meg minden, de hogy az, hogy a harmadik legtöbb bevételt hozó filmek egyike, az a Cameronnak, és minden idők legtöbbet hozó bevételű filmje lesz az Avatar 2, ott az, amit nem tudok feldolgozni. Uh-huh. Én, tehát, hogy legyen egy ilyen erős, több százmillió dolláros film belőle, és akkor de az, hogy 2,4 milliárd. Uh-huh. Tehát annyit nem tud ez a film.
Hát igen, most így belegondoltam, hogy
nem tudhat. Ami,
mit tudom én, 50 ezer emberünk végig dolgozott egy évet, és több száz projekt, meg mit tudom, és akkor mondjuk a kétszeresét hoztuk a bevételnek, versus egy film, egy projekt. Viszont a következő téma, azt nem vágom, ki az a Sydney Sweeney, meg erről beszéljünk.
Sydney Sweeney több felé lehetett látni mindenféle sorozatokban, egy ilyen színésznő, aki én szerintem nem tudom most, hogy fogom. Azon gondolkodtam igazából, hogy miért, hogy hogyan akartam átkötni az Avatarból ezt eredetileg, amikor fölírtam ezt a dolgot ide. Ez Euphoria című sorozatban tűnt föl először, aki nem tudom, hogy látta. Én nem nagyon láttam azt, meg más sorozatokban is. Aztán White Lotus, azt láttad esetleg? Abban volt nem. Még ő benne. Először ilyen tini, fiatalabb lányokat alakított, szóba került ez a potméter, amiről beszéltél, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne. Na most neki a potméter potenciálja az elég magas, úgy mondanám. Tehát egy magas potenciál.
Jól szerepelne egy Apple Vision Experience-ben.
És jó színésznő is egyben. Tehát jó potenciál, jó színésznő, és van most egy új romkomja, és a romkomban a partnere az a csávó, aki a Top Gun-ba volt nem a Goose, hanem az a jóképű amerikai faszítod, aki az ellenlábasa volt, aki a végén kibékültek, és akkor mindenki ízen. Most nem tudom annak a facinak a nevét, de ilyen nagyon kigyúrt jóképű csávó, és ő a
erős állat.
Így van. Egy új romkomot csináltak, és de hogy ezt miért írtam fel ide, azt én meg nem mondom.
Azt írtad, hogy kocsma jelenet.
A kocsma jelenet, én egészen biztos vagyok benne, hogy a Top Gun Maverick című filmre gondoltam, de nem biztos.
Mert most, azt írtad, mert, vidéki maker kultúra.
Igen, ebből akartam eljutni a vidéki maker kultúrába. De az igazság, hogy amikor ezeket a show notes-okat írom fel ide, akkor, akkor mindig tele vagyok ötletekkel, meg tudod,
szabad asszociációkkal.
Igen, és fölírom gyorsan, hogy ne felejtsem el, de aztán egy hét múlva, mert ez szerintem egy menet közben írogatom föl ezeket én is, és egy hét múlva már nem olyan egyértelmű nekem, hogy mit akartam ezzel az egész. A vidéki maker kultúrával azt el tudom mondani neked a vidéki kultúrát, hogy azt nem tudom, hogy hogy építettem föl a gondolatot, de a vidéki maker kultúrát azt mindenki ismeri. A vidéki maker kultúra az az, hogy vidéken, ha nem szerelsz traktort, vagy nem tudod, hogy hogy kell traktort szerelni, vagy hogyha lerobban a traktor és ránéz, és nem tudod, hogy mi a baja, akkor tudod, egy ilyen inferior, ilyen csávó vagy, tudod, nem ért semmihez. Meg. Tehát ezen a személyiségfejlődésen ment, egyetfejlődésen mentem át én 90-es évvel a középiskolába, tudod, mert én emlékszem jól, hogy ott a középiskola megkérdezték, vettünk egy új autót, és megkérdezték, hogy milyen motor van benne, és nem tudtam megmondani, hogy hány köbcentis a motor. És ezen egy ilyen központi ridikulnak a tárgya lettem ott az iskolában, hogy én nem tudtam, hogy hány köbcentis a kocsink motorja. És azt mondom, hogy Magyarországon vidéken nagyon értenik ezek a hétköznapok. Tehát, hogyha nem tudsz gipszkartonozni, bazd meg, akkor nem vagy ember. Te tudsz gipszkartonozni. Én nem tudok gipszkartonozni. És
én teljesen használtam vagyok.
Tehát, hogy ízés... És teljesen benne van az, hogy vidéken ehhez érteni kell, tudni kell, meg kell tudnod szerelni egy kocsit, hogyha nincs otthon kompresszorod, ami sűrített levegőt fúj, akkor is egy ilyen használhatatlan valami vagy. Tehát, hogy valahogy tudnod kell, és szerintem ez valahogy úgy van, tudod, hogy generációk élnek együtt, és akkor átadják egymásnak a tudást, hogy túl tudjad élni a hideg teleket, tudod? Tehát, hogy
nem én ezt nagyon sajnálom, hogy ebben nem volt nekem részem, és hiányzik ez a fajta tudás, nem azért, mert a túléléshez kéne, de érzem, hogy ezzel veszítettünk valamit így városi elszigetelt nerd világban.
Szerintem te is, meg én is, ahogy felnőttünk, milyen kvázi nördök voltunk abban az értelemben, hogy én ugye egyébként ez egy érdekes téma lehet, hogy exploráljuk azt, hogy neked hogy ment ez a felnővés ebben az értelemben, vagy te miért lettél nörd, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy mi volt az a személyes fejlődésedben, ami miatt, hogy elfordultál, hogy úgy mondjam, a valóságtól, és itt kicsit Vision Pro jelleggel mondanám ezt, mert szerintem neked is nem tudom, akkor inkább csak magamról beszélek, hogy én elfordultam a világtól, és befelé fordultam a kockázás irányába, tehát a Commodore 64-be fordultam, és ennek mindig oka van. Tehát hogy oka volt annak, hogy én nem a focipályán voltam gyerekkoromban kint, hogy nem a kocsmában voltam, meg a diszkóban, hanem én otthon heggeztettem a számítógépembe a scroll rutint, meg ilyeneket csináltam.
Én el tudom mondani, hogy szerintem miért indult nekem ilyen irányba. Szóval
mondd el te, hogy miért.
Én mindig is, tehát ügyetlen voltam, a tornasor végén voltam, meg mit tudom, én fizikailag koordinálatlan és béna voltam, de amikor ilyen számítógép szakkör, meg egyéb formában megjelent, hogy az informatika a kis világunkban, akkor azt így eléggé hamar megértettem, és sikerélmény volt, hogy megértem, és mindenki a családban úgy nézett rám, mint valamilyen messiás, úristen, milyen ilyen futurisztikus dolgokhoz, hogy lehet egy ilyen kis gyerek, hogy úgy jól áll hozzá. Tehát ez abszolút sikerélmény volt versus a fizikai világ, és akkor nyilvánvalóan ez ilyen visszaerősítés, ugye megerősítés, hogy ebbe az irányba menjen az ember, és elhagyja azt, amiben sikertelen, lást, torna, sor, meg
én is sikertelen sport, voltam benne. Nem tudtam focizni például. És mármint ez egy tök érdekes dolog, mert ha belegondolsz, senki nem tud focizni, érted? Ki az, aki focizni tud? Diego Maradona, bazd meg. Vagy nem tudom, tehát ilyen senki nem tud focizni, mindenkinek más-más szintje van, de mégis a gyerekek valahogy kategorizálnak. Te tudsz focizni, te nem tudsz focizni. És, és én az a kategóriás voltam, aki nem tud focizni, és ezért el is vette a kedvem attól, hogy egyáltalán a pálya közelébe menjek, mert én idézőjel nem tudtam focizni. És aztán képzeld el, hogy nekem évtizedekig tartott, míg rájöttem arra, hogy én is tudok érteni a futballhoz, meg a más sportokhoz egészen egyszerűen, hogyha beraksz pár órát, és gyakorlást, és akármit, és föl fogsz jönni annyira, hogy a gyerekkori énem azt mondaná, hogy én is már tudok focizni. És ez nem egy rocket science, és ez a tök érdekes az oktatási rendszerben is, hogyha a gyerekeket támogatod, és nem elveszed a kedvüket, akkor egészen fiatalkorukban is egészen meglepő eredményekre tudnak.
Neked nem volt a tornatanár, aki esetleg megalázó volt? Mert nekem, tehát persze, nyilván volt, van a gyerekek kirekesztőek, meg az elején az ember béna, akkor elveszi a kedvét, hogy a többiek cikizik, de az én esetemben azért a tornatanárok is azt mondták, hogy ez a gyerek tud focizni, ez a gyerek meg nem tud focizni. És
így van. Ez ugyan,
tehát nyilvánvalóan visszaerősítettem, hogy ne foglalkozzak ezzel.
Hát gondolj bele, hogy Magyarországon a még egy-két generációval korábbra mész, akkor még a testi fenyítés is egy ilyen intézmény voltak, utána lejöttek arról, tehát utána eltűnőbe volt, de amikor mi nőttünk föl a 80-as években, akkor még ez a verbális megalázás, az még nagyon is a fegyelmezésnek az eszköztára volt. Tehát, és a next level, amikor erről is lejössz már, és rájössz arra, hogy a verbális megalázással sem fogsz elérni semmit a gyerek izébe, nevelésébe, és helyette más eszközöket kell, és ezért szeretem kifejezetten a svéd oktatási rendszert, ami egy nagyon kettős dolog, mert ez nagyon jól csinálják ezt a részét, tehát támogatják a gyerekeket, rájöttek arra, hogy mindenkiben benne van az, hogy tud focizni, valamilyen szinten, saját magadhoz képest legalábbis, és de ugyanakkor ez kitermeli, az éremnek a másik oldala kitermeli azt, hogy kvázi bizonyos osztályokba nem tudsz bemenni, fizikailag azért, mert olyan káosz van benne, hogy tiszteletlenek, neveletlenek, a tanára úgy beszélnek, hogy nem hiszed el. És viszont ennek a végeredményeként, akik viszont elmennek dolgozni, és szoftverfejlesztőként, ugye azoknak vagyok expózolva, akik szoftverfejlesztők lesznek a svéd oktatási rendszernek a végén, végtermékében, azok viszont egészen kiváló szakemberekké válnak. És azt úgy értem, hogy nagyon jó team player, nem pofázik, nem dumál, nem pletykál, hogyha van valami, amit a menedzsment kitalál, akkor nem azzal kezdi, hogy megkérdőjelezi a menedzsmentnek az álláspontját, és erről a kávészünetben órákon keresztül nem tud túllépni ezen a szinten, hanem leül, átgondolja, megpróbálja hozzátenni konstruktívan azt, hogy ő neki mit kell csinálni ahhoz, hogy ez megvalósuljon, meg mindegy. És igazából ez az iskola kultúra kitermeli ezeket az embereket.
De miért? Mert nekem hiányzik ez a középső lépcső, tehát káosz van, nincs olyan teljesítési kényszer az iskolában, meg neveletlenek a gyerekek olyan szempontból, hogy lesz ebből produktív munkás?
Szerintem sok dolog kombinációja az egész dolog. De amikor szerintem te is fölnőttél, meg én is fölnőttem, erről szerintem többet beszélgettünk, hogy ezekben az oktatási rendszerekben nem a kultúra része az, hogy megtanuld magadat prezentálni. És a svéd rendszerben, meg az amerikaiban is, ezt nem csak azt mondom, hogy ez úgy véletlenül van, hát én most beszélgettem emberekkel, meg tudod, járok nyelvórákra, és akkor idősebbeket találkozok, ezek nagyon tudatosan csinálják ezt. Hogy
hát nekem a 7 éves gyereknek is itt az iskolába prezentációt kell egy adott témába készíteni.
Igen.
Abszolút. Csapatmunka van, hogyan dolgozunk együtt, tehát ez így van.
A svéd oktatási rendszerben, hogyha rendszeresen az történik, és ez nekem tök új dolog volt, 30x éves fejjel, amikor ezzel tapasztaltam, hogy ők megnéznek, mondok egy példát, tételezzük fel, hogy dolgozol egy ilyen közösségben, és akkor van egy tréning videó, és ezt a tréning videót, ezt nem úgy nézed meg, hogy elküldik a linket, ilyen is van persze, de amikor fontosabb dolog van, akkor azt úgy csinálják, hogy beterelnek a terembe, megmutatják a videót, és utána felosztják ilyen kis csoportokra az embereket, mondjuk 3-4 fő, utána ezek a kis csoportok egymás között megbeszélik azt, hogy mit láttak, végül csinálsz egy nagy csoportot, és minden csoportból egy ember elmondja, hogy a ti csoportokban mik lett a conclusion, és akkor ezek egy végig mennek. És ilyen kollektíven. Tehát tök érdekes a társadalom berendezkedése, hogy egyrészt nem köszönsz a szomszédodnak, meg tudod, mindenki ilyen elfordul, hogyha meglátod az utcán, meg ilyen.
Meg nincsen házi buli.
igen, tehát ilyen nagyon nehezen lehet közel kerülni egymáshoz, de ugyanakkor, és ezt rengetegszer tapasztaltam, de ugyanakkor, hogyha arról van szó, hogy a munkakörnyezetben valamit elő kell mondani, meg a munkakörnyezetben valamit csinálni kell, akkor egy varázsütésre megváltoznak az emberek. Egész elképesztő. Magyarországon ez teljesen máshogy van. És bocsánat, nem akarom azt mondani, hogy egyik jobb, a másik rosszabb, még ezt se tenném meg. Más és különleges, de Magyarországon vannak emberi kapcsolatok, igazi emberi kapcsolatok, amik ki tudnak épülni a munkahelyen, meg tudsz úgy szólni a faszom technologies-be a másikhoz, hogy értitek egymást, meg minden is Svédországban. Ez egy teljesen más ként rendeződő működő dolog. Itt mindenkinek nagyon professzionálisnak kell lennie, mindenkinek nagyon tudod, hogy megvan, hogy az ebédnél milyen témák mehetnek, csak meg minden, és ott így valahogy nem tud kiépülni ezek az ilyen helyi, lokális, ilyen szubkultúrák ott.
Aha. Egyébként ez nem is csak magyar viszonylatban működik, én azt tapasztaltam, hogy bármi kelet-európai kollégával ugyanúgy működik ez a dolog, tehát legyen lengyel, vagy ukrán, vagy belorusz, vagy valami.
Igen.
Könnyű összehavarkodni, elhívnak házi buliba, rábíznád a gyereket, vagy mit tudom én.
Így van.
És
így van.
Ugyanúgy működnek, mint mi ebben a igen. közösségben. Kijebb mész, abszolút, mint hogyha elvágtak volna egy vonalat is. Nyilván mindenféle oka is van, például mondjuk itt Hongkongban, meg Kínában azt mondják, hogy ezeket a baráti kapcsolatokat általános iskolában hozzák létre az emberek, Japánban is így van, meg katonatárs maximum, akibe bízni fog, és onnantól ez itt el van vágva, nem fognak új barátságokat létrehozni, meg nem fognak bízni hirtelen egy emberbe, aki munkatárs, ki tudja, hogy meddig lesz munkatárs, ki tudja, hogy milyen lesz a kapcsolat később, nem is próbálkoznak az, hogy új barátokra leljenek.
Egyébként az ázsiaiak is olyanok, mint a lefestett ilyen, tehát magyarok, lengyelek, stb. Ők is hasonlóak, vagy...
Nem, ők abszolút távolságtartók. Itt,
de nem
itt vagyok 11 éve.
A nyugati, hogy igen?
Még inkább. Itt vagyok 11 éve. Ami kapcsolat itt kialakult Hongkongban, egyrészt nem rajtam keresztül, hanem inkább feleségen keresztül jönnek létre ezek a kapcsolatok, és 99,9%-ban ilyen expat emberek, akik nyitottak arra, hogy barátkozz velük. Kínaiak, hongkongi kínaiak nem barátkoznak.
Ezek kinyitotta egy ajtót, igen. Erről tudod, külföldön élőként nekem is nagyon nagy tapasztalat, főleg Svédországban tudod, hogy mondok egy jó példát. Nálunk jött tavaly, pont egy éve volt, februárban jött dolgozni egy új product owner, és az egy svéd faszi. Tehát a predominánsan svéd teamünkbe megjött egy svéd product owner, egy új, és emlékszem, ez a fejemben átult, unique opportunity, most megnézhetem, hogy egy új, friss csávó, aki nem dolgozott ebben a doménben, teljesen kívülről jön product ownerként, ugyanakkor svéd, hogy fog funkcionálni. És meg tudtam figyelni a specimen-t egyből a nulladik pillanattól kezdve, hogy építette föl magát, és hogyan kezdett el dolgozni, hogyan csinálta az első ebédjét, hova ült, kikkel beszélt, miket mondott, hogyan reagált rá. És képzeld el, hogy meg tudtam nagyítóval figyelni egy specimen-t, ahogy ezt végig csinálta, és hogy építette fel magát, meg minden. És nagyon érdekes, mert egy svéd környezetben hogyan tud dolgokat csinálni, és nem, ez tök érdekes, mert Magyarországon is, hogy képzeld el, hogy a Fatom Technologies-ba fölvesztek valami új menedzsert, egy menedzsert képzelje, menedzser rólba. Hogyan néz ki az, amikor megérkezik egy új menedzser a Fatom Technologies-ba, akinek nincs köze a Fatom Technologies-hoz, nem tudja, hogy milyen projektjeitek vannak, semmit nem tud, berakod, és elkezd megjelenni az első ebéden. Miket fog mondani, hogyan kapcsolódik rá a témákra, hogyan prezentálja magát. Tudod, ezek a kérdések számomra. Most ebből biztos ki fog derülni, hogy én egy ilyen eléggé severely autistic person vagyok, vagy valamilyen izért, de mégis ezek olyan dolgok, amiken én szoktam gondolkodni, Baker.
Abszolút, minden. Szerintem mindannyian gondolkozunk ezen, főleg aki ilyen új helyzetben van. És mondom, azt tapasztalom, legalább 10-15 ilyen példa van, hogy megjelent a szervezetbe egy új kelet-európai ember, itt Ázsiában mondjuk, és elmentünk egyszer ebédelni, vagy mondjuk Ausztráliába látogatta meg a csapatot, egyszer találkoztunk utána egy sörre, és 25 perc múlva ott tartottunk, hogy mi volt a válásunkkal, és milyen, mit tudom én, nehézségek vannak az életben, mit tudom én. Nyilvánvalóan munkáról is beszél egy kicsit az ember, de így személyesen megnyíltunk egymásnak, és valamiféle bizalmat alakítottunk ki, hogy igen, ugyanabba a csónakba evezünk, ugyanazok az emberek vagyunk, családi problémákkal, vagy akármivel, és aztán utána meg tudunk egymásba bízni és dolgozni. Ázsiai emberrel ez elképzelhetetlen. Tehát a munkáról kell beszélni, akkor mindenki csak a personáját mutatja, nem a valós arcát, folyamatos egyezkedés, hogyan kell egymással viselkedni, minden. Semmiféle ilyen megnyilásról még véletlenül is se került szó. A svéd ember, aki beépült, az abszolút így munkáról beszélt, mikor leült az asztalhoz, vagy hogyan, vagy a fociról, vagy az időjárásról, mi az, ami szerinted így működött?
Ez lesz itt a cliffhanger. Uh-huh. Tovább kell hallgatni a meteort.
Így van, gyertek vissza, sziasztok!
Ciao.